Csapó. 119-es Zsoltán. Második felvonás. Három héttel ezelőtt már elkezdtük, de nem követtem el azt a merényletet ellenetek, hogy egybe átvegyük. Ez a leghosszabb Zsoltár, és egyben a leghosszabb fejezet is a Bibliában. És ahogy így tanulmányozom, eddig is nagyon szerettem, de nagyon-nagyon megszeretem. Remélem, te is így leszel vele. Most így megnézzünk belőle pár ige verset újra. Sokszor mondják, hogy ez a Zsoltár nem is Istent magasztalja, hanem Isten igéjét, és hogy ez nem helyes. Én nem értek egyet vele. Valóban ez a Zsoltár Isten igéjéről szól, Isten igéjét magasztalja, de amikor Isten igéjét magasztalja, a szerzőt magasztalja, magát Istent. Isten igéje az minden... Isten azt mondja róla, hogy még a saját neve fölé is emelte az igét. Tehát igen magas helyre. És ezért méltó, hogy az ige itt szóljon róla, ahogy itt ma látni fogjuk. 22 részből áll, egyenként 8 vers, aki jó matekból elvégezheti az összeadást, hogy ellapozó végére a szorzást. Ma megnézünk 6 ilyen részt. Ez egy akrosztikus zsoltár, ez azt jelenti, hogy a héber ABC betűrendjét követi. Az elsőtől az utolsóig minden egyes ilyen szakasz, a 22-ből, egy betűnek van szentelve, és abban a részben minden sor azzal a betűvel kezdődik. Hát magyarul ezt nem sikerült visszaadni, nem is 22 betű van a magyar ABC-ben, de tudjátok ezt, és ez egy különleges tulajdonság annak a Zsoltárnak. 33. verstől folytatjuk. Taníts, Uram, rendelkezései céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utaidon éltess engem. Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Ez a 8 vers, ez a héber he betűnek van szentelve, és eleinte egyébként nekem is úgy tűnt, hogy ez a Zsoltár csak ilyen Isten igéjéről összedobált gondolatoknak a sokasága, hogy nincs egy menete. Tulajdonképpen a Zsoltárnak nem is gondolom, hogy van egy ilyen gondolatlánca elejétől végig, de az egyes 8 verses szakaszoknak van. És ez a 8 verses szakasz, ez arról beszél, hogy milyen vágy volt a Zsoltár íróban, aki szerintem Dávid, hogy engedelmes szíve legyen. Hogy kér Istentől, és sóvárog Isten előtt arra, hogy egy olyan szívet adjon neki, ami engedelmeskedik Istennek. Azt mondja itt, hogy taníts, nézd meg az igéket, amit használ, taníts, tégy értelmessé, vezess, adj, fordítsd el tekintetemet, teljesítsd, fordítsd, eleveníts. A héberben elég kevés szó kezdődik ezzel a betűvel, ezzel a he betűvel, de ami ige ezzel a betűvel kezdődik, az műveltető formában áll. Nem tudom, ez így ismerősen hangzik-e. A műveltető igék azok azt fejezik ki, hogy, na mondok egy példát, az úgy egyszerűbb. Tehát nem tanít, hanem tanítas. Például az egy műveltető forma. Vagy vezes, az is már elvileg műveltető, de mondhatnánk úgy is, hogy okozd úgy az életem, hogy arra menjek, amerre szándékozol. Ezt fejezi ki az, amikor azt mondja itt, hogy vezes. Vagy tégy értelmessé. Okozd azt, hogy én értelmessé váljak. Minden ige ilyen formában áll ebben a részben. És ez nagyon kifejezi a Zsoltár író függését Istentől, nem? Azt mondja, hogy tedd úgy a körülményeket, Uram, alakítsd úgy az életemet, hogy én ott legyek a te akaratodban. Hogy én kövessem a te útjaidat. Van egy felelősség rajtunk is, ezzel én nem vitatkoznék, de néha szerintem túl sokat vállalunk föl. Isten az apukánk. És kérhetjük ezt az apukánktól, hogy Uram, alakítsd úgy az életünket, alakítsd úgy az én életemet, hogy én ott lehessek a te akaratodban. Hogy nem minden rajtam múljon, mert ha rajtam múlik, akkor én elmegyek Istentől. Én azon gondolkodtam sokszor, hogy milyen kegyelem Istentől az, hogy engem lelkipásztornak hívott. Mert ha nem tette volna ezt, én sokkal kevesebbet foglalkoznék az ő igéjével. Ezt ő is tudja, és én is tudom. De így Isten igéjében tart engem, és nagyon hálás vagyok érte. És azt mondja itt, hogy taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Gondoljátok el, hogy nekünk nem csak Isten szava van a kezünkben, ez is egy óriási dolog. Nem csak megmondja, hogy hogyan éljünk, hanem Jézus Krisztus bennünk van. A többi tanítás, vagy ilyen szentkönyv, vagy vallás, ad egyfajta utasítást arra, hogy hogyan élj. Leveheted a polcról, kinyithatod a könyvet, és elolvashatod, vagy sikerül, vagy nem. De a mi hitünk, az teljesen más az összes többi közül. Mert Jézus nem csak elmondta, hogy hogyan éljünk, hanem ő maga akar bennünk élni. Ahogy Pál apostol mondja, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem Jézus Krisztus. Azokat a törvényeket, utasításokat és tervet, amit Isten nekem szán, azt ő akarja bennem megvalósítani. És elég furcsa dolog ez, egy kicsit nehezen érthető dolog, de ez a kereszténységünk titokzatossága, hogy Jézus Krisztus bennem él, és nekem hagynom kell, hogy ő élje a keresztény életet az én enyémen keresztül. Pál apostol írja a Filippibelieknek, hogy Isten munkája bennünk az akarást és a cselekvést is. Amikor van benned egy vágy, hogy Uram, én úgy szeretnék neked élni, ezt Istentől kaptad ezt a vágyat, és ő munkája a cselekvést is, hogy meg tudd ezt valósítani. Ezért mondja itt a Zsoltár író, hogy taníts, vezess, tégy értelmessé, Uram, én ezeket tőled várom. Hogy megtartsam azokat mindvégig. Mindvégig. Egyszer egy tanító mondta ezt, hogy ez nagyon bennem maradt, hogy mindig túl korán van feladni. Ezt ne felejtsük el. Uram, taníts engem, hogy megtartsam a te szavadat mindvégig. A végéig. Hogy ne adjam fel. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Zsoltár író tudja, amit lehet, hogy te is tudsz magadról, hogyha rajtunk múlna csak, akkor nem járnánk túl jól, Isten útjaim. Az ördög nagyon könnyen becsapna minket. A saját testünk félrevinne minket. És ezért kiállt így, hogy Uram, taníts, adj értelmet. Vezess. Ez a Zsoltár adhat néha néhány ötletet arra, hogy hogyan imádkozz. Hogy a saját életedért, vagy valaki másért imádkozol. Uram, adj olyan értelmet, hogy megfogadjam a törvényedet. Taníts engem itt, hogy tudjam, hogy mit szeretnél. És azt mondja utána, vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságokra, a te utadon éltess engem. Az új szövetség nagyon tisztán beszél arról, hogy egy újjászületett hívő életében van egy harc, van egy viaskodás. Van egy testünk, ami bűnös, megromlott, és van egy lelkünk, ami újjászületett, és Isten természete lakik abban. És ez a kettő egymással harcol, a test és a lélek. A lélek szeretne engedelmeskedni Istennek, a test meg nem. Emlékeztek, a Gecsemáné kertben olvassuk, vagy Gecsemáné kert történetéből olvassuk ezt az idézetet, hogy a lélek kéz, de a test erőtlen. Hányszor érezzük magunkat így, nem? Hogy szeretnénk Isten útján járni, de valahogy a testünk gyenge. És Isten ezt pontosan tudja. Amikor itt a Zsoltár író ezt írja, hogy add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre, akkor kéri Istent, hogy legyen hozzá kegyelmes, és engedje, hogy a szíve ne hiába való dolgok felé hajoljon. Ne a haszonlesés, ne a kapzsiságra. Ott a Galata levélben, ahol a test és a lélek harcáról beszél az ige, ott felsorolja a testnek a cselekedeteit. És ott van az, hogy irítség, harag, keserűség, önzés. Ezek a dolgok egyébként tök rejtett dolgok, nem? Egy ember tud látszatra jó keresztény életet élni, de a szívében ott lakhatnak ezek a bűnök. És a kapzsiság ezek közül az egyik legalattomosabb dolog. Ha valaki kapzsi, az szinte minden bűnt hajlandó megtenni azért, hogy ami után sóvárog, azt megszerezze. Úgy nevezik ezt, hogy ilyen anyabűn, hogy sok más bűnt szül, hogyha valakinek a szívében ott lakik. És itt a Zsoltár író kéri, hogy Uram, engedd, hogy ez ne lakjon a szívemben. Segíts nekem, hogy ne horgonyozzon ez a kapzsiság ott az életemben. Hogyha van ilyen a szívedben, akkor kérd ugyanezt, mint a Zsoltár író, hogy Uram, vedd ki az én szívemből. Akár irítség, keserűség, harag, önzés, ezeket Isten örömmel kigyomlálja a szívünkből, és engedjük meg, hogy ő tegye. Van egy furcsa tévedés, amit néha keresztények elkövetnek, mi el szoktuk követni, hogy a testtel harcolunk a test ellen. És azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok bűnt elkövetni, már pedig én megtartom magam is. Így a saját testi erőnkből harcolunk a test bűnei ellen, de ez egy zsákutca. Nem tudom, te mennyi időt tudsz ebben sikeresen haladni? Hát én nem sokat. De azt mondja ott a Galata 5.16, ahonnan ezeket az igeverseket az előbb idéztem, hogy intellekt testvéreim titeket, hogy a test cselekedeteit ne teljesítsétek, hanem a léleknek engedelmeskedjetek. Teljetek meg a Szentlélekkel. Ne a test cselekedeted, hanem a lélekét. Én úgy tudok a test cselekedetei ellen harcolni, hogyha a lélek dolgait csinálom. Hogy tudom a lélek dolgait csinálni? Hogy olvasom Isten igéjét, imádkozom, és engedelmeskedek annak, ami itt van. És ezek azok a dolgok, amik kiszorítják a bűnt az életemből. Nem hagynak helyet ezek a dolgok akkor Isten igéje, nem hagy helyet a bűnnek az életemben. Elég sok ember bukott el egyébként kapzsiságban a Bibliában. Csak néhányat kiírtam. Bálám, beugrik ő nektek, aki pénzért végül elárulta azt a szolgálatot, amire Isten rendelte, hogy proféta legyen és megáldja Izrael népét. Aháb király, Dávid, sóvárgott és kapzsi volt, és egy idegen nő után nyúlt. Ákán, aki elvett egy Jerikó kincseiből. Júdás, elárult az Úr Jézust 30 ezüst pénzért. Géházi, Anániás, és ezek az emberek elbuktak ebbe a bűnben. Ez egy nagyon alattomos bűn. És hogyha ilyen van a szívünkben, akkor kiáltsunk, mint a Zsoltár író, hogy Uram, fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába való dolgokra. Észrevetted, hogy a világunk mennyire ügyes abban, hogy hiába való dolgokkal tömje tele az életünket? Egy elképesztő módon nyomul a világ körülöttünk, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, aminek nincs haszna, haszontalan, hiába való dolgok. És ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy hogyan ismerhetjük fel azokat a dolgokat, amik hiába valók. Egyik például, hogy nincs haszna az örökké valóság szempontjából. Akkor az Isten előtt hiába való. Hogyha az nem marad meg, hogyha nincs annak örök értéke, ha nem segít senkinek, egy csomó időt elvisz, de igazából nem segít senkinek. Nem építi fel a hitemet, a reménységemet, nem építi fel a szeretetemet. Elvon olyan dolgoktól, amik valóban hasznosak, akkor az hiába való. És úgy kiállt a Zsoltár író, hogy Uram, segíts, hogy elfordítsam a szememet, elfordítsam a tekintetemet ezektől a hiába való dolgoktól. És utána azt írja, hogy teljesíts be szolgádon ígéretedet, 38. vers, amelyet az istenfélőknek adtál, fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid, eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Ez a szó, hogy eleveníts meg, ez ugyanaz, amikor ébredésre szoktunk kiáltani, ez ugyanaz a szó. Ébredést hozd az én életembe, eleveníts meg igazságoddal. Lehetséges az, hogy ébredést kérjünk. Lehetséges az, hogy Isten iránt a szívünk égjen, és neim égjen ki. Amikor imádkozunk ébredésre, nem tudom hányan szoktatok, hogy Uram, hozz rengeteg embert ide a gyülekezetbe, hogy sokan megtérjenek, hogy a nem hívők megismerhessenek téged. Hozz ébredést, Uram. Érdekes, hogy az ébredés nem a nem hívők között szokott kezdődni, hanem a hívők között. Amikor egy embernek a szíve elkezd lángolni Istenért. Amikor valaki csak langyos keresztényből egy égőszívű keresztény lesz. És ennek az embernek az élete hatására indul el az ébredés. Mindig is így volt a történelemben. Amikor ébredésért kiáltasz, amikor nem hívőknek a megtérésért imádkozol, akkor kiálts először a saját szívedért. Uram, eleveníts meg az én szívemet. Hozz ébredést az én szívembe. Hadd égjen az te érted teljes lánggal. Na, a következő rész az a vav. Héber szónak van, vagy betűnek van szentelve. Így hangzik. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításaidat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket. És elmélkedem rendelkezéseidem. Ez a 8 vers olyan témában szól, hogy milyen szabadság van abban, amikor valaki Isten igében jár. És lehet, hogy ezeket a dolgokat tudod. Ezek olyan erőteljes emlékeztetők mégis, hogy Isten útjain járva, amikor neki engedelmeskedünk, az a szabadság. A világ úgy látja a keresztényeket, hogy ezek tiszta bénák, ezek nem tudnak elmenni szórakozni, ezek nem tehetnek ilyet, nem tehetnek olyat, és nem szabadságnak látják a kereszténységet, hanem csapdának. De mekkorát tévednek, nem? Nem az a szabadság, amikor egy ember a saját akaratából azt tudja mondani Istennek, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Na, ez a szabadság. Mert Isten ezt tervezte az embernek, a legjobbat. Ez az ember Isten legjobbjára tudja azt mondani, hogy legyen úgy. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram. Milyen jó kérés, nem? A 41. versben. Teljesedjék be rajtam a kegyelmed. Nekem akkora szükségem van Isten kegyelmére. Így felismerem, hogy abból van az üdvösségem, hogy én kegyelemből térhettem meg. Felismerem, hogy kegyelemből folytatódik az a munka, amit Isten elkezdett bennem, és kegyelemből fogok a mennybe eljutni. Isten egy napot se szentelt az életemben annak, hogy kegyelemtől mentesen éljek. Mindig rá leszek szorulva, és ő bőségesen adja. Azt mondja a János evangéliuma az elején, hogy Jézus kegyelmet hozott, kegyelemre halmozva. Kegyelmet, kegyelemre. Amikor leveszed a kegyelmem kupacról egy adagot, akkor alatta megint kegyelmet találsz. Leveszel róla még egyet, alatta is kegyelmet találsz, mert kegyelmet kegyelemre halmozva hozott Jézus Krisztus. Uram, teljesedjék be rajtam ez a kegyelem, vagy hogy mindjárt felolvasom. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod. Én nem csak arra szorulok, hogy Isten tanítson engem, hanem arra is, hogy rámentse a kegyelmét. Nagy bajba lennék Isten kegyelme nélkül. De annyira nagy kiváltság, hogy sosem fogy el a kegyelem irántunk. Hogy sosem fogy el ez a kegyelem. Mindig megújul, minden nap. Van egy olyan főpapunk, aki pontosan tudja, hogy mikkel küzdünk. Hogy mire van szükségünk. És ő azt mondja, hogy bármikor jöhetsz a szükséged idején. Gyere hozzám. Mi a részünk akkor, hogyha ilyen bőséges a kegyelem a keresztény életben, akkor mi a részünk nekünk hívőknek? Nézd meg, hogy mit mond Zsoltár író. Azt mondja a 41-ben, hogy teljesedjék be rajtam kegyelmed, és megígért szabadításod. Azért imádkozik, hogy Isten igéje a megfelelő helyen legyen az életében. Hogy választ tudjak adni a gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Nem csak, hogy a helyén legyen az igaz életemben, hanem bízzak Isten szavában, bízzak Isten igéjében. És utána azt mondja a 44. versben, hogy meg akarom tartani törvényedet. Van bennem egy vágy, hogy engedelmeskedjek a te szavadnak. 45. vers. Azt mondja, tágas téren járok, ha te utasításaidat keresem. Nem csak meg akarom tenni, hanem keresem a te utasításaidat, hogy mit szánsz nekem. És ott van a 47. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Nézd meg a 43. verset velem. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntéseidre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan. Mindörökké. Vajon miért akarná Isten kivenni a szánkból az igazság beszédét? Azt mondja itt a Zsoltár, hogy ne vedd ki a számból teljesen. Én nem gondolom, hogy Isten ezt szeretné. Pont az ellenkezőjét, hogy a mi szánk az Isten igéjét szólja. Hogy tudjuk ezt elérni? Azt mondja az ige másút, hogy amivel telve van a szívünk, arról beszél a szánk. Kicsit néha megnézhetjük magunkat így visszaellenőrzésként, hogy mi van a szívünkben, azt abból tudjuk, hogy mi jön ki a szánkon. És a Zsoltár író azt mondja, hogy Uram, ne vedd ki a számból a te igédet, hagyj jön ki a te igéd az én számom. Erről Jézus azt mondta, hogy ha az én igém lakozik ti bennetek, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Amikor Isten igéje lakik bennünk, amikor olvassuk Isten igét, amikor gondolkodunk Isten igéről, Isten igéje lakik bennünk, akkor ez gyümölcsöt fog teremni az életünkben. Isten igéje fog lakni a szánkban. És itt egyből mond két ilyen gyümölcsöt is, hogy mi lesz a gyümölcse annak, hogyha Isten igéje lakik a szívünkben. 45. vers, azt mondja, tágas téren járok, ha utasításaidat keresem. Ez a szabadság, amiről beszéltünk az előbb. Tágas térre állít Isten, amikor az igében lakom. Amikor az ige lakik bennem. Hogyha megkérdeznénk valakit, egy nem hívő embert, hogy szerinte mi a szabadság, a legtöbben azt mondanák, hogy hát a szabadság az, amikor azt csinálok, amit akarok. A fiaim biztos azt mondanák, hogy az az igazi élet, amikor azt csinálok, amit akarok. De igazából nem ez a szabadság. hanem a szabadsága az, amikor az Isten utasításait keresem, és azokat megtartom. Akkor járok tágas téren. Az élet igazolja ezt, hogy az az ember, aki a saját feje után megy, aki a saját vágyainak él, az rabságba jut. De az az ember, aki alárendeli magát Istennek, aki azt mondja, hogy igen, legyen meg a te akaratod, a szabadságot talál. Az, hogyha valaki eldönti az életében, hogy ő szent életet akar élni, most nem a szónak az ilyen élettől elrugaszkodott formája, hanem valaki Istennek engedelmes életet akar élni, az nem egy rabság, hogy mennyi mindent nem tehetek, hanem az az igazi szabadság. És itt a következő gyümölcs, nézd meg, 46. vers, királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Nem vallok szégyent. Az első Zsoltár mondja azt, hogyha valaki Isten igén elmélkedik éjjel és nappal, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Még a száraz időben is, amikor más sorvadozik, ő erősen áll és gyümölcsöt terem, a levelei nem hervadnak el, és minden sikerül annak az embernek, amit tesz. Bámulatos ígéret, nem? Aki Isten igébe gyökerezik, ott van a folyóvíz partján. Ezt mondta az Úr Józsuénak is, mielőtt elindult volna nagy hódításra, hogy Józsué, olvasd Isten igéjét, ne térj el attól se jobbra, se balra, maradj meg abban, amit az Úr parancsolt neked, és minden utadon sikeres leszel. Ahová csak a lábad teszed, az a föld mind a tiéd lesz. Az az ember, aki Isten igében lakozik, az nem vall szégyent. Bámulatos, nem? Micsoda ígéret! Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket. És elmélkedem rendelkezéseiden. Mázlista embernek tartjuk néha azokat, akiknek az lehet a munkájuk, ami a hobbiuk. Nem? Hogy milyen jó nekik. Egész nap azt csinálhatnak, amit a legjobban szeretnek. És nem hazamennek, és végre a hobbiuknak élnek, hanem egész nap azt csinálják. De gondold el, hogy a keresztény ember, aki ennyire szereti Isten igéjét, az egész életében azt csinálhatja, amit a legjobban szeret. Gyönyörködik Isten igéjében. Nem csak a munkája a hobbija, hanem az élete a hobbija. Nem fantasztikus ez? Uram, mi szeretnénk gyönyörködni a te igédben. Egész életemben, ahogy itt a Zsoltár író mondja. Figyelj, tesóm, nem tudom, hogy szoktál Isten igéhez menni, de menj újra éhesen az Úrhoz. Hogyha valóban vágysz arra, hogy megetessen, akkor menj éhesen hozzá. És mondd, hogy Uram, a mai részből, amit olvasok, etess meg, szólj hozzám, tömj meg jól. Én gyönyörködni szeretnék a te igédben. Szólj hozzám. Na, a következő rész az a Zayin nevű héber betűnek van számva. És így hangzik. Felolvassa valaki esetleg a 49. verstől az 56-osig. Lesz, hogy bátor. Akinek van bibliája. Na, jó, akkor én leszek. Ciki. Vagy esetleg valaki? Zsófi? Felolvasod, légy szíves, 49-től. A 56-ig. Köszönöm szépen. Ez a rész arról szól, hogy Isten igéje erőt és vigasztalást ad nekünk. Elmondom, hogy 49. vers. Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem. Ez a zsoltáríró, aki valószínűleg Dávid volt, azt írja, azt imádkozza, hogy emlékezz Isten szolgádnak tett ígéretedre. Szerintetek Istennek kell egy emlékeztető arról, hogy milyen ígéreteket tett nekünk? Hogy Uram, esetleg, ha elfelejtetted volna, emlékeztetlek arra, hogy mit ígértél nekem? Hát nem. Isten nem felejti el az, amit ígért nekünk. Isten jól emlékszik. De mégis ez a fajta imádság, ez nagyon kedves neki. Amikor mi imádkozunk úgy előtte, hogy Uram, te ide írtad nekem ezt az ígéretet, és én elhiszem, és most én kérem, hogy valósíts meg ezt az ígéretet az én életemben. Emlékezz arra az ígéretre, amit nekem tettél. Ez Isten előtt egy kedves imádság. Nem azért, mert ő szorulna emlékeztetésre, hanem látja Isten ebből, vagy ezzel kifejezik, hogy mi komolyan vesszük azt, amit szólt hozzánk. Gondolod, hogy Isten, hogyha adott egy ígéretet, írásba foglalta, és a kezedbe adta, hogy olvasd, és itt van, tessék, ezt mondtam neked, akkor ne akarná azt beteljesíteni? Hogyha valamit Isten ígért, és utólag meggondolta magát, akkor nem tolja az orrom alá, hogy tessék, olvasd, és ezt kért számon. Isten ígéreteiben Isten kötött. Ő meg kell, hogy tegye azt, amit ígért. Mert ő hű a szavához, és nem tud hűtlenné válni ahhoz. Gondoljátok el, hogy Isten annyira szeret minket, hogy az Új Szövetségben olvassuk, hogy szinte könyörög azért, hogy kérjünk, hogy zörgessünk és kopogtassunk, hogy megállhasson minket. Tamás, kérj, keres, kopogtass, hogy ajtón nyittasson, hogy megállhassalak, hogy találjál, hogy adhassak neked, kérjél. Jakab írja az ő leveleiben, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. És Jézus ezért mondja, hogy kérjél, kopogtass, keres, hogy megállhassalak. Itt vannak az ígéretek az igében, ami mentén én imádkozhatok. Spurgeon írt egy könyvet, nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek. Az a címe, hogy Isten ígéreteinek tárháza. Minden napra egy ígérete Istennek, ami nekünk is adott. Olyan, mint egy kincstár Isten ígéretei az igében. Van egy másik könyv, amit hamarosan remélem ki tudunk adni, ez David Wilkerson írta. Ez egy kis kézikönyv, ami Isten ígéreteit szedi össze témákra gyűjtve. Mert akkora badarság lenne ezekről az ígéretekről megfeledkezni. Ő összeszedte és témákban összecsoportosította, hogy ezek azok a dolgok, amit Isten ígért. Ezekre akarok nézni. Ezt írja ő a könyvében, csak mondok két mondatot tőle. Amikor a szíved Jézusnak adod, nagyon nagy vagyont örökölsz vele. Mindazt a több száz ígéretet, amit Isten neked adott az igéjében. Ha Isten gyermeke vagy, akkor ezek mind rád is vonatkoznak. Vald magadénak, higgy bennük, és cselekedj azoknak megfelelően. És az a megdöbbentő egyébként, hogyha valaki Isten ígéretei szerint imádkozik, ha valaki Isten ígéretei szerint gondolkodik, akkor ő már azelőtt hálát tud adni Istennek, mielőtt konkrétan az ígéret beteljesülne. És már azokban él, már Isten áldásaiban él, mielőtt akár konkrétan látná azokat az ígéreteket beteljesülni. A zsidó 11.1 mondja azt, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, a remélt dolgok felől való bizalom. Ezek az ígéretek néha olyanok, amik nem tűnnek valószerűnek. De Isten megmondta, és mi ezekben már hitben tudunk járni. Nekünk ez a vigasztalás a nyomorúságban, ahogy itt mondja. Ez a vigasztalásom a nyomorúságban, mert beszédet megelevenít engem. A világi embernek a reménysége a pénztárcája. Oda nyúl, amikor bajban van. Az alkoholista embernek az üveg, oda nyúl, amikor bajban van. A léha ember a szórakozás felé nyúl, amikor bajban van. Nekünk pedig Isten igéje a vigasztalásunk a nyomorúságban. Mi ide nyúlunk, amikor bajban vagyunk. És ez az, ami megeleveníti az életünket. Bármennyire csúfolnak is a kevélyek, mégse hajolok el törvényettől. Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, Uram. Amikor csúfolnak, gúnyolnak, a zsoltáríró ebben találta magát. Azt mondja, hogy akkor sem fordulok el igéttől. Vannak olyan időszakok, amikor mi magunk, hívő emberek úgy gondolkodunk, hogy Uram, én, nekem te ígértél valamit, te megmondtad, hogy ezt fogod megcselekedni, de ez annyira nem látszik most. Annyira nem látom megvalósulni. És még jönnek is a gúnyolódó szavak, hogy no, te Istenbe bízol, te most, te nagy gyülekezetbe járóna, most legyél erős. És mi magunk belül úgy éljük meg, hogy hú, hát meleg helyzet, most mi lesz? Engem anyukám elég sokat bántott, amikor fiatal hívő voltam, mert nem mentem a lányok után. Igazából szerettem volna, de rájöttem, hogy Isten nem ezt akarja, és így bíztam Istenben, hogy el fogja hozni számomra a társat. De azért nehéz volt megállni benne, voltak gyenge pillanatok, és amikor anyukám piszkált vele, akkor úgy vissza is mondta neki, hogy anyu, majd meglátod, hogy Isten ad nekem egy társat. De úgy nagyot nyeltem, hogy mi lesz, hogyha mégse. De így bíztam, vártam Istenre. És így annyira örültem, amikor Isten elhozta a társamat. És valóban anyukámnak azt tudtam mondani, hogy látod, nem kellett érte 300 nőt megismernem, hogy elhozza Isten a megfelelő társat, hanem Isten elhozta azt, akit nekem készített. Vannak olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz várni, de minden ígérethez társítva van a várakozás. Az ígéretek türelem által érkeznek el hozzánk. Így tervezte Isten, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de így van. Ábrahámnak megígértetett a gyermek, a fiúgyermek. Hát elég sokat kellett rá várnia. Noé, amikor azt mondta Isten, hogy jön majd az eső, készíts egy hajót, 120 évig várt, míg az eső eljött. Remélem, neked nem kell annyit várni a társadra. Igen. Vagy József, emlékeztek? Egészen fiatal volt, amikor álmot látott, hogy leborultak előtte a kalászok, a csillagok. Mennyit kellett várnia, hogy ez megtörténjen? És időközben mennyire valószínűtlennek tűnt, amikor ott volt Egyiptom börtönében, hogy ez valaha meg fog történni. De Isten beteljesítette azt, amit mondott. És mindig ezt teszi. Ugyanez a helyzet Jézus visszatérésével is, hogy Uram, mi várunk téged. Most már jól lenne, ha jönnél. De ő nem késik. Lehet, hogy így gondolsz a társadra is, hogyha egyedülálló vagy, hogy hát Uram, most már... De azt mondja az ige, hogy türelem és álhatatosság által örököljük ezeket a drága ígéreteket, amit Isten adott nekünk. Mindig benne van az az elem, hogy várnunk kell Istenre. De nem azért, mert ő éppen valami mással van elfoglalva, hanem ő tudja a tökéletes időzítést. Nem hajolok el a szavattól, ahogy itt írja. Nem hajolok el a te szavattól, amikor várnom kell, hanem megmaradok azon, amit mondtál nekem. Legyen ez egy jó emlékeztető. Elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyják törvényedet, rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek. Azon a helyen, ahol jövevény vagyok. Isten igéje a szánkban olyan, mint egy ének. Azon a helyen, ahol jövevények vagyunk. Amikor Izrael fogságba volt, akkor van egy külön Zsoltár, ami erről ír, és azt írja a Zsoltár, hogy ott ültek a Babilon folyó partján, és sírva gondoltak Jeruzsálemre, és énekelték a Zsoltárokat Istennek. Mert annyira honvágyuk volt, hogy ezzel csillapították, hogy azokról az igékről, énekekről gondolkodtak, amik az ő hazájukról szólnak. Isten igéje az az ének, ami a szívünkben lehet, amikor ez a honvágy gyötör minket, mert mi nem ezen a nem ebbe a világból valók vagyunk. Nekünk mi is jövevények vagyunk ezen a földön. És Isten igéje az, ami ezen a földön nem ebből a földből való, hanem itt van a kezünkben, ez az Istentől van. És ez az, ami segít nekünk, hogy ének legyen a szánkban, azokon a helyeken, ahol jövevények vagyunk. Hogy meg tudjunk maradni abban, amiben Isten állított, hogy ne a világhoz hasonlítsunk. A jövevény egy olyan ember, aki átutazóban van. Aki csak itt van, de nem ide tartozik. A Biblia azt mondja, hogy mi a menny állampolgárai vagyunk. Mi itt vagyunk, de nem ide tartozunk. Mi átutazóban vagyunk. Hamarosan megyünk haza. Figyelj, nem tudom, hogy mennyire vagy hajlandó ezt a kihívást meghallani, vagy elfogadni, de mi lenne, ha megtanulnánk a 119. Zsoltárt? Tudom, hogy elég hosszú rész, de sok ember volt így, ahogy tanulmányozom az igét, jönnek föl sorba, akik megtanulták kívülről a 119. Zsoltárt. És óriási kincs lett nekik. Nem kell ezt egyik hétről a másikra. Én szeretném, így próbálkozom. De szeretném, hogy ez a Zsoltár ének legyen a számban. És csak az a igevers tud lenni ének a szánkban, amit kívülről megtanultunk. Ami velünk jön, mindenhol velünk van. Próbáld ki, nem kell itt kezdeni, próbáltod máshol. Megtanulni azokat az igeverseket, amit különösen fontosnak tartasz. Tanuld meg kívülről, hogy ének lehessen a szádban, amikor szükséged van rá. Uram, éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet. Ez jutott nekem, mert megfogadtam utasításaidat. Ez jutott nekem. Ezt lehetne máshogy is mondani, de hát ez jutott nekem. De biztos, hogy nem ezt mondja a Zsoltár író, hanem hogy ez jutott nekem. Mert megfogadtam utasításaidat. Ez lett az enyém. Van néhány dolog az életben, amit senki nem vehet el tőled. Lehet ez az üdvösséged, de lehetnek azok az igeversek itt, amit kívülről megtanulsz. Azt senki nem veheti el tőled. Az a tiéd. Lehet úgy is olvasni Isten igéjét, mint egy kívülálló, hogy ilyen sztorik vannak benne. Aha, jó, azt most. De lehet úgy is olvasni Isten igéjét, hogy ezeket a történeteket Isten nekünk írta le. Ha csak mi élnénk a Földön egyedül, akkor is Isten évszázadokon át megőrizte volna a Bibliát, hogy most a kezünkbe adja, most ott legyen nálad, hogy elolvashass, és szóljon hozzád az ő igéje. Ezek a történetek nekünk lettek leírva. Ez jutott nekem. Szinte látom a Zsoltár írót, hogy így fogja a tekercseit, hogy ez az enyém. Van olyan igevers már a Bibliából, ami a tiéd? Amire úgy tekintesz, hogy Isten ezt nekem adta? Ez jutott nekem. Megtartom és megfogadom utasításaidat. Mert ugye Isten nem csak azt akarja, hogy hallgatói legyünk az ő igéjének, hanem megtartói is. A következő rész, kicsit belegyorsítom, a következő rész, az a het héber szónak van szentelve, felolvasom. Uram, én örökségem, ígérem, hogy megtartom igédet. Teljes szívből esedezem előtted, légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint. Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat. Ha bűnösök kötelei fonnak is körül, nem feledkezem meg törvényedről, éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért. Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat. Uram, kegyelmed betölti a földet, taníts engem rendelkezéseidre. Ez a rész arról szól, hogy milyen az a szív, ami siet engedelmeskedni Istennek. Az Istenhez futó embernek a képe van itt. Azt mondja az 57. vers. Uram, én örökségem. Uram, én örökségem. Ez olyan, mintha egy fél mondat lenne, nem? De igazából azt mondja itt a Zsoltár író, hogy Uram, te vagy az én örökségem. Egy megelégedett ember, aki azt mondja, hogy én örülök annak, amit benned kaptam, Istenem. Izrael törzsei, amikor elfoglalták az ígéret földjét, kisorsolták közöttük a földet, hogy te ezt kapod, te azt kapod, te ezt kapod, és volt egy törzs, ami nem kapott földterületet. Lévi törzse. A léviták. Ők nem kaptak egy különálló területet, ami az övé lett volna, övéik lett volna, hanem az ő örökségük, ahogy a Biblia mondja, maga Isten. Ők Isten szolgálatára lettek elhívva. Ők voltak a szolgálók a templomban, a papok. Közülük került ki Áron családjából a főpap és a papi család. Az ő örökségük Isten. Az új szövetség azt mondja, hogy mi vagyunk Isten papsága, a királyi papság. A mi örökségünk Isten. Isten nem a földön készít nekünk egy örökséget, mert ami itt van, azt nem vihetjük magunkkal. Ha innen elmegyünk, az itt marad. De a mi örökségünk Isten, amikor ott leszünk a mennyben, őt látjuk színről színre. Uram, én örökségem, ígérem, hogy megtartom igédet. Ez egy kicsit furcsán hangzik nekem, hogy ígérem, hogy megtartom igédet. Így én nem szeretek ilyen ígéreteket tenni, mert tudom, hogy nem tudom megtartani. Uram, én megígérem. Nem is gondolom, hogy Isten elvárná, de szerintem ez másról szól. Nem arról szól, hogy ez az ember mostantól bűn nélkül fog élni, mert nem fog tudni. Ez arról szól, hogy amikor Isten az örökségem, amikor ő a királyom, akkor minden vágyam, hogy neki engedelmeskedjek. Egy szolga, aki a királya előtt áll, akit nagyon szeret. Én ígérem, hogy megtartom, amit mondasz. Mindent meg fogok tenni. Így már azért máshogy hangzik. Teljes szívvel esedezem előtted, légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint. Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat. Ahogy írja a Zsoltáríró ezt a részt, olyan, hogy ilyen sürgető vágy lenne benne, hogy Uram, én meg szeretném tenni, amit te mondasz nekem. Azt mondja, hogy a lépteimet azonnal a te intelmeidhez igazítom. Isten igéje olyan, mint egy tükör. Amikor elkezdjük olvasni az igét, Isten igéje megmutatja, hogy mi nem stimmel az életünkben. Azt is megmutatja, hogy mi az, ami helyes. De egyből megláthatom magam, hogy én nem igazán ilyen vagyok. De a Zsoltáríró azt mondja, hogy amint meglátom, hogy mi a te utasításod, én sietve ahhoz igazítom a lépteimet. Mondok neked valamit, ami remélem, hogy így megváltoztatja azt, hogy hogyan gondolkozol az Isten igéjéről. És mondhatnám azt, hogy a szíved ébredéséhez fog vezetni. Olvasd úgy Isten igéjét, hogy meg akarod tudni belőle, mondom egyes szám első szemében, úgy olvasom Isten igéjét, hogy megtudjam, hogy hogyan legyek férfi Isten előtt, hogyan legyek apa Isten előtt, hogyan legyek férj Isten előtt, hogyan legyek munkahelyen beosztott vagy főnök, hogy Uram, én úgy nyitom ki az igédet, hogy konkrétan mondd meg, hogy mit tegyek, hogy hogyan éljek. És amikor valamit szól, azonnal ahhoz igazítom lépteimet. Ez a fajta gondolkodás a szív ébredéséhez vezet. Ismeritek Pascalt, Blaise Pascal, egy francia filozófus, matematikus, fizikus volt, az nagyon szerette a 119. Zsoltárt. És ő mondta erről az igeversről, az 59. igeversről, hogy ez egy ember jellemének a fordulópontja. Amikor így gondolkodik, utaidat megfontolom, lépteimet a te szavadhoz igazítom. Amikor mondasz valamit, én úgy szeretnék járni. Én engem nagyon megfedett ez a rész, mert én hajlamos vagyok így hezitálni, így elhúzni az időt valami felett, hogy Isten mond valamit, és jó, majd. De itt azt mondja a Zsoltáríró, hogy én sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat. Amikor gyorsaság van bennünk abban, hogy engedelmeskedjünk. Amikor a tétovázásról gondolkodtam, eszembe jutott Lót esete. Emlékeztek, Lót Szodomában lakott, Isten elküldte az angyalait, hogy Lót, most pakolj és menj ki innen. Mert ez a hely el fog pusztulni. És Lót így elkezdett szöszmötölni. Igen, akkor még ezt meg el kell intéznem. És az angyal sürget, hogy Lót, pakolj és menj innen. És végül neki kellett kilögdösnie Lótot Szodomából, mielőtt az ítélet megérkezett. És majd elpusztult ő és a családja. Mert nem indult el időben. Ránk nem ez vonatkozik, hogy ilyen pusztulás, de mennyivel jobb dolog sietni az engedelmességben. Hogy Uram, én egyből meg szeretném tenni, amit szólsz hozzám. Na, a következő rész, már csak kettő van, kitartás, az a tett héber szó betűhöz van igazítva. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram, taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem, de most megtartom beszédedet. Te jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot korholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadtam utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Ez a rész arról szól, hogy Isten igéje miatt bármilyen helyzetből nyereséggel tudunk kijönni. Nagyon tetszik, ahogy kezdi, azt mondja a 65. vers, hogy jót tettél szolgáddal. Uram, te jót tettél velem. Később beszél arról, hogy milyen nehézségek között van, de így kezdi, hogy Uram, te jót tettél velem. Ígéreted szerint. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem, de most megtartom beszédedet. Azok a próbák, amik érik az életünket, azoknak két oldala van. Egyrészt az ördög nagyon szeretné, hogy azokban a próbákban, kísértésekben elbukjunk. De ugyanannak a próbának a másik oldala az, hogy Isten felhasználja azt, hogy megformálja az életünket. Próbákba enged minket, hogy megtanítson nekünk dolgokat. Észrevetted már, hogy az élet nem egy habos torta, hogy idézzük a klasszikusokat. Tehát így keresztényként sem. Hát Istennek lenne hatalma arra, hogy megőrizzen minket minden problémától. De hát nem igazán így zajlik a keresztény élet, nem? Sőt, Jézus azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Köszi Jézus, hogy megígérted. De érdekes, hogy azt is megígérte, hogy minden helyzet a keresztény embernek, annak, aki Istent szereti, a javára válik. Van valami próba most az életedben? Az ördög arra szánta, hogy elbuktasson, de Isten arra használja, hogy megjobbítson, hogy átformáljon. Az 1 Péter 1 beszél erről, hogy vannak próbák, amikben megedz minket, hogy megtanítson álhatatosságra, álhatatosságból türelemre, a türelemből a reménységet, és a reménység által pedig kimunkálja bennünk a kegyességet. Míg maga Jézusról is azt mondja a zsidók levele, hogy ő is a próbákban tanulta meg az engedelmességet. Hát ha nála így volt, akkor biztosan nálunk is így lesz. De ne felejtsd el, ahogy kezdi ezt a részt a zsoltáros, hogy Uram, jót tettél velem. Mennyi jót tesz Isten az életünkkel. És még a 71-72. Verset nézzük meg ebből a részből. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Na, ez egy elég furcsa igevers, nem? Hányan szoktunk hálát adni a nyomorúságainkért? De azt mondja tovább, hogy jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Egy jó dolog van a próbában, hogy Isten tudja használni. Ne legyél furcsa, hogy így örvendezel annak, hogy juhú, újra próba érte az életed. Hát ezt nem szoktuk mit csinálni. Viszont úgy lássunk minden próbát, hogy Isten azt használja a mi javunkra. Vannak leckék az életben, amit próba nélkül nem lehet megtanulni. Van olyan Isten ismeret, amit csak a megtöretésben lehet megnyerni. És vannak olyan emberek, akiknek látszik az életén ez, hogy megtöretett. Ábrahám, amikor Isten azt mondta neki, hogy fogd a te egyszülött fiadat, és áldozd föl nekem, irány a Mória hegye is, áldozd föl a te fiadat. Ábrahám elindult, ment a hegyre, és amikor már emelte a kést, akkor mondta Istennek, hogy Ábrahám, állj, nem kell. Ábrahám az alatt a 3 nap alatt már a szívében föláldozta Izsákot. Ő elindult és megtette volna. És milyen érdekes, hogy ezek után nevezte Isten Ábrahámot a barátjának. Mert átélt Ábrahám valami olyat, amit Isten élt át a saját fiával, Jézussal, amikor odaadta értünk a kereszten. Ábrahám és Isten egy dologban legalább egy picit meg tudták érteni egymást. Inkább Ábrahám részéről volt ez a csodálatos. És ebben lettek barátok, ebben formálódott a kapcsolatuk, ebben a próbában. Uram, nem lehetne inkább egy kényelmes életet nekünk, hogy minden olyan simán és problémamentesen zajlódjon? Az az ember, aki szeretne sportban sikereket elérni, az tudja jól, hogy amikor edzésre megy, akkor ott, ha jó edzője van, akkor ott meg fog szenvedni. Akkor ott meg fogják ott gyötörni. Másnap izomlázza lesz, fáradt lesz. Mert azt a sikert, amit el akar érni, ahhoz edzeni kell, ahhoz küzdeni kell. Ahhoz, hogy a hitünk megedződjön, ahhoz, hogy a jellemünk kiformálódjon. Istennek edzenie kell az életünket. És az utolsó rész, 73-tól, ez a jod Héber szónak van szentelve, betűnek van szentelve. Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat. Látnak engem és örülnek az Istenfélők, mert igédben reménykedem. Tudod, Uram, hogy igazak döntései, tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál. Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak, teljesedjék be rajtam irgalmat, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert galádul bántak velem, én pedig utasításaidon elmélkedem. Forduljanak hozzám az Istenfélők, akik ismerik intelmeidet. Bár lenne szívem tökéletes, rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Ez a jod Héber betű, ez az, amire Jézus úgy hivatkozott, hogy ióta. Hogy egy vesző, egy ióta sem fog elmúlni Isten igéből, anélkül, hogy be nem teljesedne. Ez egy nagyon pici betű. És mégis milyen gyönyörű rész van ennek szentelve. Azt mondja itt, hogy kezed alkotott és erősített. Isten, amit teremtünk. Ez teszi igazán értelmessé egy ember életét, amikor tudja, hogy Isten alkotta őt. Látnak engem, és örülnek az Isten félők, mert igédben reménykedem. És nézd meg itt a 75-ös. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, mikor hogy megaláztál. Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogy megígérted szolgádnak, teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. Igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál. Érdekes ez, és azt gondolom, hogy ez az, amit Jób elég mélyen megtanult leckeként. Hogy Uram, neked mindig igazad van. Emlékeztek, Jóbot elég nagy csapás érte, elvesztette a családját, elvesztette a vagyonát, elvesztette mindenét. És amikor még a feleség is azt mondta, hogy átkozz meg Istent, és hallj meg. És Jób nem tette ezt meg, viszont kérdőre vonta Istent, hogy Uram, mit csinálsz? Hát számolj már el ezzel, hogy te ezt most miért kaptam, mert én nem vétkeztem, én nem szolgáltam rá, hogy te így bánj velem. És amikor megjött Isten az ő jelenlétével Jób életébe, azt mondta Jobnak, hogy én nem tartozom elszámolással. Miért vonsz engem kérdőre? És Jób a végén megtanulta, hogy Uram, te jó vagy, és mindig jót teszel. Eddig csak ismertelek, de most már látnak szemeim. Uram, te jó vagy, és mindig jót teszel. Micsoda kincs, ha valaki ezt tudja. Ez nem egy rideg igazság, hogy Uram, neked mindig igazad van. Hanem azt mondja itt utána, hogy Uram, teljesedjék be rajtam irgalmad. Irántunk. Bár lenne szívem tökéletes, 80. vers, rendelkezéseid szerint, hogy ne vagyjak szégyent. Ez a Zsoltár elég sok ilyen ötletet adhat, hogy hogyan imádkozz. Nekem nagyon szólt ez az utolsó vers, amit ma megnézünk. Bár lenne szívem tökéletes. Ez nem azt jelenti, hogy bűntelen, mert olyan nincs. De én kérhetek egy ilyen szívet Isten előtt. Uram, adj nekem egy tökéletes szívet. Ezért imádkozott Dávid egy másik Zsoltárban úgy, hogy Uram, vizsgáld meg a szívemet. 139. Zsoltár, hogy nem járok-e valahol téves úton. Vizsgálj meg, Uram. Sokszor mi magunk nem tudjuk, hogy a szívünk hol nem stimmel. És kérnünk el Istent, hogy Uram, leplezd le, mutasd meg. És adj nekem egy tökéletes szívet. Hogyha más nem hallottál meg a Bibliórából, akkor ezt az egy kérést tanuld meg. Uram, adj nekem egy tökéletes szívet. Dávid, aki szerintem ezt a Zsoltárt írta, őróla mondta Isten, hogy Dávidnak olyan a szíve, mint az enyém. Isten szíve szerint való ember. Mert ő kérte egyet Istentől. Mi lenne, ha mi is kérnénk? Ez egy tőle való kérés, amire válaszolni is fog. Azért, hogy ne valljunk szégyent, hanem dicsőséget szerezünk Istennek. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a Zsoltárt, Uram. Mekkora kincses tára ez az igének, Uram. És így kérlek, Uram, hogy mindazok a dolgok, amik olyan sokféle dolog elhangzott ma, így te engedd, hogy a szívünkbe süllyedjen. Hogy ne menjen be az egyik fülünkön, és jöjjön ki a másikon. Vagy ne ejtsük a földre, ne feledkezzünk el róla. Hanem a te igéd ott legyen a szívünkben, és ne térjen vissza dolga végezetlenül. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd ennyi mindent el tud végezni bennünk, hogy vigasztalás nekünk, hogy megerősít minket, hogy megelevenít. Köszönjük, Uram, hogy kérhetünk egy tökéletes szívet tőled, és Uram, kérjük, hogy tedd ezt velünk, Uram. Vizsgálj meg, és kérlek, gyomlálj ki, hogyha valami nem helyén való a szívünkben, hogyha hiába valóságokra adtuk a szívünket, a szemünket, akkor kérlek, segíts elfordulni azoktól. Hadd mondhasson rólunk is, Uram, a te szavad, hogy ő egy Isten szíve szerint való ember. Uram, mi nem szeretnénk szégyent vallani, mi szeretnénk téged megdicsőíteni. Köszönjük ezt a mai estét, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, köszönjük a te drága igédet, Jézus. Amen.